Sziasztok, Babik Edith vagyok, és az Egy Életem című műsort hallgatjátok. Mai vendégem pedig Tóth Balázs, headshot fotós. Szia Balázs, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, én is üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is.
Balázs, azt hiszem, hogy rögtön helyére kell tennünk a szót. Mit jelent pontosan a headshot fotózás?
Ez a headshot szó, ez a legtöbb korombelinek egy valami fajta számítógépes játék jut eszébe róla, hogy egy fejlövés, hogyha ha szó szerint fordítjuk. Ez ugye az angol szász világban azért ez egy elterjedt dolog, tehát az üzleti szférában valakinek azt mondod, hogy headshot, akkor nem egy lövöldözős játékra fog gondolni, hanem tudja azt, hogy ez azt jelenti, hogy egy arcközeli portréfotó tulajdonképpen. Ugye a portré szó maga az egy eléggé elcsépelt dolog már így az én tapasztalatom szerint. Hívunk fehér nemis képeket is portrénak, meg egész alakos képeket is portrénak, meg ugye a klasszikus értelemben vett ilyen mellszobor képet is portrénak. Én ezért szeretem megkülönböztetni az én munkámat, és azt mondom, hogy headshotot csinálok, azaz ugye ez kifejezetten ilyen válközéptől fölfelé egy arcközeli portré, egy szűk kivágású portré tulajdonképpen.
Az embernek nagyon ősi igénye van arra, hogy önmagát megjelenítse, akár a művészetekben, akár a történelembe visszamenve. Talán a legelső ilyen portrékat már az egyiptomi fáraókról is láthattunk. Ma miért megy el valaki headshot fotót készítetni magáról?
Hozzánk elsősorban azért jönnek, mert valamilyen szinten üzleti célja van ezzel a képpel, vagy azért, mert álláskereső az illető, és szeretné magát úgy prezentálni a potenciális munkaadói felé, hogy ő ugye egy magabiztos, szimpatikus, professzionális egyén, illetve ugye a cégeknél az olyan, bárki, aki a cégnek az arcai kifelé, ugye elindult ez a trend, hogy mutassuk meg, hogy a logó mögött kik vannak. Tehát a cég valódi arc az nem a logója, hanem a benne dolgozó embereknek az arcai. És ezért egyre több cég szerencsére észrevette azt, hogy ebbe van potenciális lehetőség, hogy olyan képet fessen magáról a munkavállalói által, az ő social media profiljaik, a weboldalon, a rólunk részen, menedzsment tagok, bárki, aki kommunikál az ügyfelekkel, legyen szó a szélszesekről, vagy akár ügyfélkapcsolatosokról, milyen jól veszik ki az magát, hogyha kapsz egy e-mailt valakitől, és rögtön ott van az aláírásában a fotója is, ugye egyből kapsz egy képet arról, hogy ki ez az illető, és az egész amúgy nem túl személyes üzenet rögtön kap egy ilyen személyes kis varást mellé.
Olyannyira igazad van, hogy én már találkoztam olyan álláshirdetéssel, ahol nem csak fotót láttunk a munkatársakról, hanem a HR-es körbe ment, és megmutatta azt a környezetet, ahol majd dolgozni fog az illető, akit éppen felvételre várnak. Tehát valóban még egyel tovább léptek, és nem csak egy képet láthatunk, hanem egy mozgóképet láthatunk a kollégákról.
Igen, tehát ugyanúgy visszafelé is igaz ez, arra nem gondolnak sokan, hogy az illető álláskereső is meg fogja nézni, hogy hova megy majd dolgozni.
Bizony.
Most már ugye a LinkedIn-en nagyon-nagyon jól lehet keresni arra, hogy az adott cégnél, az adott csapatban kik dolgoznak, és hogyha ott olyan fotók vannak, amik alapján nem túl szimpatikus a társaság, akkor lehet, hogy egy másik céget fog választani.
Aki tőled fotót szeretne rendelni, annak be kell mennie a stúdióba, a fotostúdióba, ha jól sejtem.
Egyéni ügyfeleknél igen, ezt szoktuk javasolni. Ahogy a cégek kérnek föl, akkor van arra is lehetőség, hogy mi telepítsük ki az egész stúdiót oda az adott cégnek a bármelyik irodájába. Vannak olyan cégek, akik szanaszét vannak az országban, és akkor akár több helyre kell menni, de olyan is van, hogy mondjuk van egy nagyobb rendezvényük, ahová összehívják a teljes bandát egy-két napos workshop keretében, vagy ilyesmi, és akkor kérnek föl minket, hogy ha már így összegyűlt a társaság, akkor készítsünk róluk fotókat.
Ilyen fotózáson már én is voltam, céges fotózáson. Egy kicsit azért ott is zavarban van az ember, hogy ott a kollégái előtt készül róla egy fotó, azt se tudja, hova tegye a kezét, hova nézzen, kínos mosolygások következnek, de azt hiszem ennél még egyen rosszabb, hogyha be kell menni egy stúdióba, ahol, hát hogy is mondjam, csak elég feszengve érezzük magunkat, mi ügyfelek. Hogyan tudsz te ebben fotósként segítségünkre lenni?
Valóban én leginkább a fotózáshoz való hozzáállást így a fogorvosokhoz
pontosan,
szoktam hasonlítani.
Pontosan, ezt nem akartam mondani, de ugyanez az érzés volt
egyszerűen
bennem.
Van egyfajta ilyen félsz az emberekben, és ugye ez miért van elsősorban? Mert attól félünk, hogy az a kép, ami a saját magunkról a saját fejünkben van, az nem egyezik a valósággal, amit ez a fénykép meg fog mutatni.
És jogos ez a félelmünk, Balázs, mit látsz az ügyfeleidnél?
Azt gondolom, hogy ez mindenkinél változó. Vannak, akiket úgy hívok, hogy rockstárok, tehát aki tényleg egyszerűen élvezi ezt az egész szituációt, és az emberek nagy többsége azt gondolja, hogy mindenki más ilyen, csak én nem vagyok ilyen. Uh-huh. Ezzel szemben a tapasztalatom az, hogy ez kevesebb, mint 10%-a az embereknek, aki így áll hozzá, és van egy olyan másik közel 10%, aki nagyon pózol, tehát aki tudni véli magáról, hogy milyen szögből kell őt fotózni, és nagyon meg akarja mondani, hogy honnan készülnek róla a fotók, tehát megpróbálja átvenni a kontrollt a fotóstól, tehát ő így reagálja le ezt a stressz szituációt. Ez is egy viszonylag elenyésző hányada az embereknek, és a legtöbben úgy vannak vele, hogy igazából egy az egyben rám bízzák magukat, mert hogy ők nem tudják, hogy hogy néznek ki jól, és amúgy is tartanak ettől az egész dologtól, tehát egy vagy korábbi rossz élmény miatt, vagy egyéb, ez már komoly pszichológiai okfejtés kell hozzá, hogy az ember megfejtse, hogy valaki miért nincs esetleg magával annyira megelégedve, miért nem szereti annyira saját magát viszont látni a fotókon. Én abban hiszek, hogy mindenkinek meg lehet találni az előnyös oldalát, és el lehet érni azt, mindenféle trükkös módon, és ezt próbáljuk csinálni a csapatommal, hogy egyrészt teremtünk egy olyan környezetet, ami már eleve nem feszengéstől teli, és utána magával a fotózás folyamatában beillesztünk olyan kis elemeket, ami segít abban, hogy egy pillanatra akár elfelejtse az illető, hogy egy csúnya nagy kamerába néz bele. És azokat a pillanatokat kapjuk el. Tehát állandóan folyamatos instrukciókat adunk neki, egyrészt azért, hogy megtaláljuk az előnyös oldalát, másrészt azért, hogy utána valamilyen reakciót tudjunk kiváltani az illetőből. Tehát benyögök valami akármilyen, akár
valami oda nem
teljesen
illőt,
odamillőnek is tűnhet, aha, igen, és hogyha így elmondom neked, hogy miket szoktam mondani közben, szóval, hogy ez egyáltalán nem vicces. Ez első ilyen kezdeti poénok között szokott lenni az, hogy nézz szomjasan, mondjuk. Mert arra számít az ember, hogy nézz jobbra-balra, ide fordulj, oda fordulj, azt nézz szomjasan, úgyhogy akkor egy pillanatra elgondolok, hogy hogy lehetne szomjasan nézni.
Hát gondolom, akkor jön egy mosoly. Mert előbb reakció, egy értetlen arc, aztán egy mosoly.
Pontosan, és amikor elkezdek kuncogni a kamera mögött, akkor rájön az illető, ugye, hogy csak szórakozom vele, és akkor elneveti magát, és ezt a nevetési folyamatot fotózzuk végig, és ebből lesz az, hogy utána a nagy nevetés után egy picit összeáll már az arca, de az energia szint még magasan van, és ettől fog annyira sugározni az a kép. Ettől lesz olyan őszinte, olyan igazán megnyerő. Persze úgy, hogy közben meg be van állítva a jó pózba, meg a szép fényekbe és mi egymásba, és ezekből tevődik össze a végére az, hogyha ránézel egy fotóra, azt mondod, hogy ez az ember ez nagyon rendben van magával, ez az ember jól érzi magát ezen a fotózáson.
Mikor mondjuk azt egy headshot fotóra, hogy ez az ember rendben van?
Ugye leginkább a szemek azok, amik árulkodnak egy képen, hogyha letakarod a száját, orrát, és csak a szemét nézed meg valakinek, onnan meg tudod mondani, hogy az őszinte mosoly, vagy sem a képen. Hogyha egy nagy boci szemekkel néz valaki a képen, és mellé mosolyog, abból tudod, hogy az nem őszinte. Ugyanis, hogyha ezek az izmokat a szem mellett nem húzódnak össze, akkor az egyszerűen nem lehet egy őszinte
akkor
mosoly.
Akkor ez egy ilyet mosoly inkább.
Illetve talán egy magabiztos tekintetnek is ez az alapja, hogy egy picit szűkebb a tekintet. Hogyha megnézel bármilyen neves hollywoodi színészről készült képeket, ők már tudatosan nagyon sokszor direkt túl is hunyorítják a képeket, azért, hogy ilyen nagyon szuggesztív, nagyon szugeráló legyen a tekintetük. Az mondjuk egy üzleti fotón már lehet, hogy túl sok is. Uh-huh. Most gondoljuk akár Donald Trumpra, például róla megnézed a fotókat, mindegyiken ilyen szinte igen, alig van szem, teljesen csík szemei vannak, és ebből azt érzed, hogy fú, ez az ember nagyon fókuszált, ez az ember nagyon-nagyon tudja azt, hogy mit akar csinálni, egy ilyen szuper magabiztosságot sugároz magáról. Ennek egy picit enyhébb változata, de csak egy nagyon kicsit az alsó szemhéjat felhúz az ember, ugye nem a felsőt, mert akkor már ilyen Batzmesser lesz belőle, tehát ezzel lehet gyakorolni akár a tükör előtt is, és ezzel lehet az arckifejezésünket egy picit magabiztosabbá tenni. Viszont, hogyha nincs mellé egy minimális pici mosoly, akkor nagyon rideg lesz ettől a tekintet.
Tudunk-e esetleg egy-két olyan trükköt elmondani a hallgatóknak, amivel előnyösebbé tehetik magukat, amikor mondjuk akár egy családi rendezvényen egymást fotózzák? Én láttam a honlapodon gunározás, pincérezés, Brad Pittezés, mit akarnak ezek, csak nagyon-nagyon villanásszerűen.
Az első, ez amit említettél, ez a gunározás, ezt szoktam mindenkinek javasolni. Ez egy olyan kis trükk, amivel meg tudjuk feszíteni a saját álvonalunkat egy kicsit a képeken. Ez egy természetellenes mozdulat, tehát mondjuk egy videófelvétel során ezt nem lehet folyamatosan fönntartani ezt a pózt, de egy fotó erejéig meg lehet azt csinálni, hogy jól kihúzzuk magunkat, és egy picit az orrunkat előre toljuk a kamera felé. Azért mondom, hogy az orrot, mert ha homlokodat nyomod, akkor előre lebiccented az állad. Ugye az nem szerencsés, akkor eltűnik a nyakad, de hogyha megmarad abban a szögben az arcod, és csak megpróbálod előre tolni az egész homlokodat.
Mint a röntgenfelvételen, amikor így be kell helyezni a fejünket az állványra?
Mint a panoráma röntgennél,
azaz,
igen, a fogorvosnál.
Igen,
hasonló érzet. Tehát egy picit ilyenkor előre toljuk a homlokunkat a kamera felé, akkor az egyrésztről arra is sarka, hogy jól kihúzzuk magunkat, amitől már az egész testtartás egyfajta magabiztosságot sugároz, és azzal, hogy megfeszítjük az állvonalat, az egész képnek is ugye egy jóval előnyösebb oldalát tudjuk mutatni magunkról. Az a nehéz, hogy ha ezt a mozdulatot csinálja az ember, akkor közben ezért viszonylag nehéz őszintén mosolyogni, mert annyira be tud tőle
merevedik,
feszülni valaki.
Az arc,
és igen. Ezért szerencsés, hogyha valaki más készíti rólunk a képet, mert hogyha ő közben bármi módon tud valami olyan vicces dolgot bedobni, vagy egy akármilyen kis gondolatszeletet elhinteni, ami elvonja a figyelmünket egy pillanatra arról, hogy egy kamerában nézünk bele, akkor egy őszinte reakció tudott lenni. Ugye ez az kell, hogy már addigra ott legyen az ujja a gomb felett, vagy a telefonnál, vagy a fényképezőgépnél.
Tehát,
hogy amint meglátja azt az arckifejezést, akkor azt le kell kapni, és nem csak azt az egyet, ami utána következő egy-két másodpercben érdemes belekattingatni. Mert nagyon sokszor van az, hogy ebből lesz egy nagy nevetés, és ez úgy hívom, hogy reziduális mosoly, tehát ami így visszamarad a nagy nevetésből, azok lesznek a legütősebb képek. Tehát érdemes nem csak egyet csinálni, hanem akkor utána többet is készíteni. És amire még érdemes figyelni, azok a szemek, ahogy említetted, ezt hívom Brad Pittezésnek, azért ez a nevem, mert ha megnézed a Brad Pittnek a korai fotóit, akkor mindenki ilyen nagy szemekkel néz, ilyen kis boci szemekkel, és valahol nem tudom milyen 30 év körül rájött arra, hogyha elkezdi szugerálni a kamerát, attól nagyon sokkal menőbb lesz a kinézés.
Hát, ahogy idősödünk, egyre szűkül ez a rés, és nyilván az is adhat egyfajta hitelességet, hogy mi már abban a korban vagyunk, hogy hitelessé váltunk.
Igen.
És akkor még nem beszéltünk a pincérezésről. Mit jelent ez a szó a te szakmádban?
Hát ezt igazából olyankor szoktuk használni, amikor ugye ez csak headshot fotónál működik, ez egy olyan trükk, hogy betámasztja az ember a könyökét a bordái mellé, fölfelé tartja a tenyerét, és ilyenkor a vállának a vékony részét mutatja a kamera felé. Ez egy egész alakos képen nyilván tök hülyén néz ki, de hogyha el van vágva a kép így válnál, akkor az azért jó, mert ugye vékonyabbá teszi egy picit.
Tehát 5 kiló mínuszt. Igaz a fotón körülbelül?
5 kiló mínuszt. De ez elsősorban inkább nőknél újatlan felsőbe látszódik, mondjuk egy blézeres vagy egy zakós képen nem sok értelme van ennek a trükknek. Ez inkább akkor használható jól, igen.
Előbb említetted, hogy amikor bejönnek a vendégek, különböző módon viselkednek a stúdióban az ügyfeleid, és nyilván egy pszichológus tudna erről beszélni, hogy ki milyen múlttal érkezik hozzád, de most mindaz, amiket te elmondasz, hogy milyen instrukciókat ad, hogy próbálod megkeresni az ő előnyes oldalát, ez olyan, mintha te magad lennél a pszichológus ott a stúdióban.
Én inkább úgy mondanám, hogy ez egy ilyen mikropszichológia, mert ezért egy pszichológus biztos
nyilván,
fejemet venné.
Nem mélységekre gondolok.
De valóban erről szól a történet, hogy kicsit megpróbáljuk megtanítani az ügyfélnek azt, hogy hogyan kell viselkedni egy kamera előtt, és mivel, hogy számítógépre fotózunk, és rögtön egy nagy monitoron együtt visszanézik a képeket így szettenként, ezért ő is látja annak az eredményét, és az elején az első reakció mindenkinek az, hogy úristen, hogy nézek ki, úristen, de ráncos vagyok, úristen, de széles az arcom, 2 milliméterrel lejjebb van az egyik fülem, mint a másik, és tehát ugye ezeket a vélt hibákat kezdjük el azonnal nézni saját magunkról a fotókon. Ez az első reakció. És ahogy haladunk a fotózás során, úgy egyre jobban elkezd hozzászokni az illető a saját arcához. Nyilván nagyon sok instrukció és egyéb jó tanács és közös egyeztetés után kezdi el észrevenni azt, hogy összhatásában figyelje a képeket, és ne akadjon le ezeken az apró részleteken, amit ő magáról mondjuk abszolút hibának vél, és még akár én is azt mondom, hogy én, aki ennyire sok arcot láttam, még nekem se tűnik fel az, amit mond, hogy az egyik orluk az 3 milliméterrel szélesebb, mint a másik, mert nem azt nézi az ember, egyszerűen összhatásban azt figyeled, igen, hogy ránézel, és mit sugároz feléd ez a kép. Persze ez az apró részletekből összeáll, tehát hogy nem lehet elkummantani egy olyan képet, aminek valamelyik részlete nem jó le. Hiába van jól felöltözve az illető, jó az arckifejezése, hogyha a haja össze-vissza áll a képen, akkor nem lesz egy professzionális fotó. De akkor is az összhatás az általában elviszi a fókuszt arról, hogyha esetleg nem egy olyan nagyon jó minőségű kamerával készült a kép, vagy akár nem egy olyan környezetbe készült a kép, mert az arckifejezés, a testtartás együtt az az, ami az egész képnek az erejét adja, és ettől lesz az a fajta hatás, amit keresünk a képeken, amit bármilyen üzleti célnál mit akarunk elérni, azt, hogy az ügyfél magabiztosnak tartson minket, hitelesnek tartson minket, és szimpatikusnak tartson. Ez a három üzenet, amit egy jó üzleti fotónak kell sugároznia.
Mennyire nyúlsz bele ezekbe a képekbe?
Ahogy így haladok a karrieremmel, úgy egyre kevésbé akarok belenyúlni. A legszívesebben a nyers képeket tenném ki mindig. Az egyedüli ok, amiért retusálunk, hogy ne legyen az, hogy valaki amiatt nem tud élvezni egy képet, mert valami apró részlet nagyon nem tetszik neki, belóg egy hajszál a homlokára, amit véletlenül nem vettünk észre, amikor a kép készült. Pont kijött a fotózás előtt két nappal egy pattanás az arcán, ami amúgy nincsen ott neki. Tehát ezeket a dolgokat finom hangoljuk a fotókon, de soha nem torzítjuk el a valóságot. El tudnánk amúgy, és csomószor ez a kérdés, és állandóan küzdenem kell az ügyfelekkel, hogy hidd el, hogy nem lesz az jó, hogyha ha most én lefaragok belőled 5 kilót a képen, mert meg tudom csinálni, de utána találkozol valakivel, nyilvánvalóan fogja látni, hogy nem úgy nézel ki a valóságban, mint ahogy a fotódon próbálod mutatni magad, és szerintem az is egy elég rossz első benyomás, hogyha nem hasonlítunk a fotónkra.
Hát szerintem a legrosszabb. Az már a hitelességet rombolja.
Én is abszolút ezt gondolom, és jó is, hogy ezt mondtad, mert nagyon sokan csak akkor gondolnak arra, hogy egy új, friss fotót érdemes magukról csinálni, amikor van aktuálisan valamilyen dolog, amihez konkrétan kell a kép. Mondjuk egy interjúhoz felkértek, és kérnek hozzá képet, vagy tart egy előadást, vagy tényleg állást keres, vagy bármi olyan szituáció van.
Társkeresésnél nem szoktak. Ilyen céllal nem nagyon. Milyen érdekes, hogy ez így háttérbe szorul, hogy ez nem olyan fontos.
De abszolút szoktak olyannal is, csak ez általában úgy szokott nálunk lenni, ugye mi üzleti célú fotókat csinálunk, és akkor úgy szokott lenni, hogy csináltatnak magukról üzleti fotókat, és akkor is mellé még azért csinálunk egy pár valami lazább ruhásat, és akkor mindig kérdezem, hogy oké, de pontosan milyen célra, hova szeretnéd, és akkor utána
kiderül,
ott
hogy
helyből
mi van
kiderül,
mögötte.
Hát igen, erre is kell. Ritka az, hogy minket úgy keresnek, hogy kifejezetten csak és kizárólag társkeresőre, de valóban a fotónak, hiszen ott is mi történik? Egyetlen egy fotó alapján döntenek a legtöbb esetben. Jobbra húzom, vagy balra húzom? Egyetlen egy kép dönti azt el, hogy valakit szimpatikusnak találsz, vagy nem találsz szimpatikusnak. Hát ennél jobb mérője a fotós számára, hogy az ő képével valakit szimpatikusnak találsz, szerintem nem létezhet. És épp ezért is van, azt gondolom, hogy óriási felelőssége a portréfotósoknak, mert hogy egyszerűen befolyásolhatja a mai világban az emberek életét, a sikerét az üzletben, illetve a magánéletben is akár.
Te mit tapasztalsz a munkád során, kik a hiúbbak, ha lehet így nemek között különbséget tenni, a férfiak vagy a hölgyek?
Az általános kép az az, hogy ugye a hölgyek szoktak hiúbbak lenni, de ez nem így van. De pont ugyanannyira hiúbbak a férfiak, mint a nők. Ezt nehezen szokták elhinni nekem, de ugyanúgy. Az első dolog, amit kiszúrnak a nyers képeiken, a ráncok, az őszhajszálak. Tehát ez egy abszolút egy forgatókönyvben meg lehet írni, hogy mit fog reagálni valaki, amikor először megmutatom neki az első sorozatnak a képeit. És nagyon érdekes, hogy ilyen szempontból nem találtam különbséget.
Milyen hibákat tudunk elkövetni, amikor egy fénykép készül rólunk, és mi lehet ennek az oka, hogy ezt a hibát elkövetjük?
Azt gondolom, hogy mindig azt érdemes először is átgondolni, amikor bármilyen jellegű fotó készül az emberről, hogy mi annak a célja. Mert lehet az, hogy az adott cégnek a social médiában egy napi cikkéhez, vagy egy Insta bejegyzéséhez kell egy fotó, ott még jobban is veszi ki magát akár egy telefonos kép, hiszen ahhoz van szokva a közönség. Ha oda túl profi fotót teszünk ki magunkról, akkor az lehet, hogy pont nem éri el a célját. Ezért érdemes mindig átgondolni, hogy pontosan hova, milyen platformra, kinek, és milyen célból akarunk fotókat készíteni, ezt szoktam minden egyes ügyféltől először megkérdezni, és utána tudunk abba gondolkozni, hogy ehhez mondjuk milyen ruhát válasszon az illető, hogy mondjuk milyen hátteret válasszunk, hogy ez a stúdióba történjen, vagy akár menjünk ki az irodájába, egy nagyobb cégvezetőről van szó, akkor lehet, hogy jól jön neki ki, hogyha vannak olyan képek, ami konkrétan az ő munkakörnyezetébe készül, hogy a legtöbb ilyen nagy online platform, vagy akár magazin szereti azt, hogyha nem csak ezek a stúdiós képek vannak, hanem készülnek róla magazinszerű képek. Ami a fő hibát okozhatja, az, hogyha nem készül fel az illető eléggé erre a fotózásra. Számtalanszor előfordult már, és ez főleg inkább a férfiak jellemző, itt tennék különbséget abban, hogy mondjuk mennyi ruhát hozzá egy fotózásra. Minden egyes kommunikációnkban, telefonon, e-mailben, mindenhol külön szólunk, hogy hozzon magával többfélét, hogy helybe tudjunk válogatni belőle, illetve érdemes előtte elmenni a fodrászához az illetőnek, tehát ez fontos, hogy friss legyen a frizurája.
Velem volt már olyan, hogy nagyon kis minkeltek, és nem ismertem magamra a fotón, mert az nem én voltam. És szakember csinálta, de ugye nem ahhoz voltam szokva.
Igen, pontosan ezért nem szeretem azt, hogyha külső sminkes jön a fotózásunkra, tehát vannak nekünk saját sminkeseink, akikkel már régóta együtt dolgozunk, és ők tudják pontosan, hogy az ilyen típusú képekhez milyen smink illik. Mert az se jó, hogyha valaki amúgy erősen sminkeli magát, és a fotózáson megkap egy nagyon natúr sminket, és fordítva se jó, ha valaki szinte egyáltalán nem sminkeli magát, és a fotózáson meg nagyon kap egy ilyen glam sminket, egy ilyen füstös szemmel, meg nagy vörös rúzsal, onnantól kezdve megint nem önmaga lesz a képen. De ezért én azt szeretem, legalábbis ezeknél a típusú fotóknál, hogyha nem egy ilyen nagy átváltoztatás történik, mint ami olyan műsorokat régebben csináltak, rossz ruhában, smink nélkül, rossz világítással lefotózzuk, majd utána jön a nagy átalakítás, megcsinálják a haját, sminkjét, ruhát, felöltözteti, stylist, minden, és akkor lesz belőle egy hú, wow, de másnap reggel nem fogja tudni magát ugyanúgy megcsinálni, sőt nem is biztos, hogy akarja, mert ez nem ő, nem a saját stílusa. De abban hiszek, hogy az a fontos, hogy a fotón is úgy jelenítsünk meg valakit, mint ahogy a hétköznapok során kinéz. Én azt szoktam elé mondani, hogy az a jó, hogyha úgy néz ki, mint ahogy a legjobb napján néz ki. Tehát, hogy önmaga, csak hogy annak egy ilyen, egy sugárzó változata.
Tóth Balázs headshot fotóssal folytatjuk a beszélgetést rövid zene után.